Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Húsz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, a híreket Harcos Krisztinától hallják. Azonosítatlan drónok miatt szombat hajnalig órákon át le volt zárva a hannoveri repülőtér feletti légtér, közölte a repülőtér szóvivője. A péntek esti korlátozás 21 óra 47 és 0 óra 16 között volt érvényben, ami jelentős fennakadásokat okozott a légiforgalomban. 7 érkező járatot más repülőterekre, köztük Paderbornba, Brémába, Düsseldorfba és Frankfurtba irányítottak át. 2 további járat nem tudott leszállni Hannoverben, ezért az onnan induló szombati járataikat is törölték, ezek Frankfurtba és Párizsba közlekedtek volna. A Hannoverische Allgemeine Zeitung német napilap értesülései szerint először egy közeli modern repülőtér térségében észleltek egy drónt, mintegy 80 méteres magasságban. A lap szerint körülbelül egy órával később legalább 2 drón megközelítette a hannoveri repülőteret. Szakadékba zuhant egy autóbusz a pánamerikai autópálya guatemalai részén a nyugati Sololá tartományban. A balesetben legkevesebb 15 ember meghalt, további 19 pedig megsérült, közölték szombaton a helyi hatóságok. A pánamerikai autópálya az amerikai kontinens 14 országán halad át, mintegy 30 ezer kilométer hosszan, Alaszkától egészen Argentína déli részéig. A szombati baleset Sololá tartományban történt egy olyan szakaszon, ahol a sűrűköd gyakran megnehezíti a közlekedést. Németországban több baleset történt a lefagyott utakon. Vasárnap kora reggel a kelet-németországi Szászországban a rendőrség már 32 balesetet regisztrált, és máshol is voltak balesetek. A fővárosban, Berlinben sokan kerültek a sürgősségi osztályra különböző csonttörésekkel a jeges útviszonyok miatt, számolt be a Tagesspiegel újság. A német meteorológiai szolgálat szerint a csúszós körülmények vasárnap még fennmaradnak, különösen az ország középső részén. Hazánk nemzeti park igazgatóságainak munkája kiváló példa arra, hogy a teremtett világunk ösztönös szeretete és tudatos védelme hogyan kapcsolódik össze a fejlesztéseken, a programokon, látnivalókon és az ökoturizmuson keresztül, közölte Nagy István agrárminiszter. A tárcavezető a Magyar Távirati Irodához eljuttatott minisztériumi összegzés szerint hangsúlyozta, a környezeti és energiahatékonysági operatív program plusz megvalósítása 2025-ben új korszakot nyit Magyarország természetvédelmében. A 10 nemzeti park igazgatóság számára elérhető 42 milliárd forintos keretből 59 projekt indult el, amelynek célja csaknem 100 ezer hektáron javítani a természeti környezet állapotát. A nemzeti parkigazgatóságok ma már a hazai ökoturizmus legfőbb letéteményesei. Évente 1,6 millió regisztrált vendéget fogadnak, 1000 fős szálláshálózat és 1000 kilométer hosszú tanösvényrendszer áll rendelkezésre, emelte ki az Agrárminisztérium. Informatikai rendszerátállás miatt néhány órán át nem lehet majd útdíjegyenleget feltölteni, jegyet vásárolni, és nem mindenhol lehet majd e-matricát venni, előre kell gondoskodni azok megváltásáról, közölte a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató ZRT. A társaság közleménye szerint a 3,5 tonna feletti ösztömegű járművek által használt Hugo rendszerben 2025. december 31-én 23 óra 15 perctől várhatóan 2026. január 1-e 14 óra 15 percig nem lehet majd folyószámla egyenleget feltölteni és viszonylati jegyet vásárolni. Ezért fontos, hogy a fuvarozók a technikai átállást megelőzően a január 1. napjára tervezett úthasználatukhoz igazodva töltsék fel Hugo egyenlegüket. A szolgáltató közleménye szerint e-matricát sem mindenhol lehet majd venni új évkor. December 31-én 23 óra 15 és január 1-én reggel 7 óra 15 között a viszonteladók csak egy részénél, a nagyobb benzinkút hálózatok töltőállomásain és az online e-matrica viszonteladóknál lesz erre lehetőség. Felhívták a figyelmet arra, hogy a díjköteles útszakaszokat a rendszerátállás ideje alatt sem lehet ingyenesen igénybe venni, ezért az útdíj használati jogosultságot érdemes előre megvásárolniuk. Híreink végén az időjárásról. A gomoly felhők feloszlanak, nagyrészt derült lesz az ég, legkésőbb az északkeleti harmadban csökken a felhőzet, csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél fokozatosan veszít erejéből, majd nyugatira délnyugatira fordul. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában mínusz 7 és mínusz 2 fok között alakul, de a szélvédett helyeken ennél több fokkal hidegebb is lehet.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, kollégáim Karkus István és Turis Harolta. A bemondót Harcos Krisztinát hallják. Pár perc múlva kezdődik a múltunk pillérei történelmi műsorunk. A mai adásban a 19-20. Századi arisztokrácia karácsonyáról dr. Papházy Jánossal, a Gödöllői Királyi Kastély múzeumi osztályvezetőjével beszélgetünk. A szerkesztők Rész Beáta. A 21 órai híreket követően a Napversét hallhatják, majd Itt élünk című magazin műsorunkkal jelentkezünk. A mai műsorban a Magyaróska melletti Csokástanyát, a kesznyéteni Szamárhát udvarházat és a tiszavasvári határában lévő Fehér Szik tavat látogatjuk meg. Előzetesünkben Bodnár Mihály, a Tiszatáj közalapítvány titkára beszél a téli pusztáról, a Kishortobágyról.
A magyar alföld, a puszta az olyan, hogy minden évszakban mutat egy sajátos arcát, és végül is, ha belegondolunk, akkor az ember komfortját azt évi 2-3 hónapba elégíti ki igazán, hiszen ahogy a nóta is mondja, hogy télen nagyon hideg van, és sokszor itt szelek fújnak, hiszen a Hernád és a Sajóvölgy felől lezúduló szelek azok itt mennek keresztül a Hortobágy felé. Az utóbbi években azért az a jellemző, hogy nincs az a tartós hideg és hóborítás, ami azért úgy általában jellemző a pusztára. Most ezt van, aki klímaváltozással mondja, van, aki azt mondja, hogy vannak ezek a 7 éves periódusok, ciklusok az időjárásban. Igazából erre csak mindig utólag okos az ember visszatekint, de mindig azt kell megélni, ami van. De a téli puszta, ha plusz 8 fok van, akkor is téli puszta, meg ha mínusz 20 fok, akkor is téli puszta, csak másképpen.
Tokaji vételkörzetünkben 21 órától Téka című kulturális magazinunkat hallhatják. Törökszent Miklóson tárlat, Kisújszálláson leltár című összeállításunk szól. 22 órakor újra hírek következnek, majd az Egyház Fórum keddi adását ismételjük meg, melyben Szent József és a Szűzanya alakjáról hallanak, majd szó lesz a karácsony titkáról és a Jézussal való örömteli találkozásról is. 23 órakor híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió műsorát sugározzuk. 23 óra 35 perckor Homa János hétvégi levelét hallják. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink. Műsorismertetéssel legközelebb éjfél előtt jelentkezünk. Békés estét kívánunk!
egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat! Tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
Szeretettel köszöntöm Önöket, Klész Beáta vagyok. Most következő összeállításunkban a 19.-20. századi magyar arisztokrácia karácsonyáról dr. Papházi Jánossal, a Gödöllői Királyi Kastély múzeumi osztályvezetőjével beszélgetünk. Kellemes rádiózást kívánunk! A mai műsorunk témája a 19.-20. századi arisztokrácia karácsonya, és ezzel kapcsolatban a Gödöllői Királyi Kastélyba látogattam, ahol a helyi történész kollega, a helyi múzeumi osztályvezetője segít nekünk ezt a témát kifejteni. A karácsony kapcsán egyáltalán akár ebben a kastélyban, akár az arisztokrácia életében mikortól beszélhetünk?
Tulajdonképpen a korabeli források, emlékiratok vannak ebből a szempontból is nagy segítségünkre. Elsők között, ha magyar arisztokráciáról van szó ilyen témában, akkor Podmanicki Figyes bárónak az emlékiratait emelném ki, aki azt írta le, és azzal büszkélkedett a 19. században, hogy a fenyőfeállítás szokását azt édesanyja, a Drezdában született édesanyja honosította meg Magyarországon az 1820-as évek végén, és erre később a közíró politikus nagy örömmel és büszkeséggel emlékezett vissza. Azóta már egyéb kutatásokból tudjuk, hogy ha nem is az első, de az elsők között volt így a Podmanicki család. Egész pontosan azonban az első fenyőfeállítás, tehát ezt a szokást Brunswick Terézhez, a hazai kisdedóvók megalapítójához köthetjük. Jelenlegi tudásunk szerint úgy tudjuk, hogy 1824-ben állítottak először karácsonyfát. Két évvel később, 1826-ban már József Nádor harmadik felesége Mária Dorottya is pesti palotájukban ezt a szokást kezdte bevezetni, és aztán még két év ugrás után, 1828-ban következik a már említett Podmanicki család, úgyhogy ebben a néhány időintervallumon belül, tehát a 1820-as évek második feléhez köthető ez a szokás, és úgy tudjuk, hogy ez Bécsből terjed el Magyarországra, de Bécsben is már egy átvételről van szó, egész pontosan Németországból művészek, illetve protestáns családok kezdik ezt a szokást meghonosítani, így veszik át a bécsiek, a császárváros arisztokrata lakói, és aztán ennek köszönhetően terjed el aztán Magyarországra is fokozatosan, ugye, ahogy említettem, a 19. század első harmadától, közepétől, elsősorban a németek lakta városokban, területeken. Később aztán jó pár évtizednek kell eltelnie ahhoz, hogy az ország keleti felére is eljusson ez a szokás.
Az 1800-as évek elejére tesszük általában, ugye az első karácsonyfaállítás, de a kastély története ugye egy pár évtizeddel korábbra mutat vissza. Abból az időszakból bármilyen forrás utal-e arra, hogy a karácsonyt itt hogy ünnepelték meg?
A Gödöllyi Grassalkovics tekintetében ebből az időszakból nem tudok forrást, illetve szokást említeni. Ez az időszak már a családnak azon a szakasz, amikor Grassalkovics harmadik Antal a birtokos, részben Gödöllőn, részben a többi Grassalkovics palotáknak, birtokoknak ő a tulajdonosa. Őről azonban tudjuk, hogy korábbi generációkkal ellentétben igen keveset tartózkodott már Gödöllőn, elsősorban Pozsonyban, Pozsony Ivánkán, illetve Bécsben élt, sőt a élete vége felé egyre nagyobb adósságokba is került, több esetben zárgondnokság alá kerültek birtokai, és 1841-ben aztán meg is halt, és ő vele hal ki a Grassalkovics család férfiágon, és gyakorlatilag ezzel a Grassalkovics időszak a kastélynek az első nagy fejezete le is zárul.
És akkor visszakanyarodva az 1820-as évekhez, amikor ugye beszélhetünk karácsonyfaállításról, itt a kastélyban ez a szokás, ahogy Magyarországon elindult, a kastély is követte ezt a divatot, ha mondhatom, használhatom ezt a szót.
Igazából nem tudunk erről utalásokat, kevésbé tartózkodott már itt Grassalkovics herceg Gödöllön, illetve amikor idejött, az elsősorban a tavaszi-őszi időszaka volt az évnek. Nagy valószínűséggel a téli időszakot valamelyik városi palotájában, Pozsonyban vagy Bécsben tölthette. Tehát úgy, ahogy például később majd a kastély második fénykorában Erzsébet királynéről, illetve családjáról konkrétan tudjuk azt, hogy nagyon sok esetben itt töltötték a karácsonyt, amely egy különleges alkalomnak számított, hiszen december 24-e karácsony, tehát szenteste egybeesett a királyné születésnapjával is. Sok esetben tehát a szeptember-októberben kezdődő itt tartózkodások karácsonyt is, illetve az új év első napjait is itt töltötték, és majd csak januárban utaztak vissza a bécsi udvarba. A Grassalkovicsok esetében itt már a harmadik Antal idején nincsenek ilyen leírásaink, illetve tudjuk azt, hogy az éveknek kisebb részét és más hónapokat töltöttek itt Gödöllőn.
Thank you.
És akkor, hogyha már olyan sokat emlegetjük Erzsébet királynét, hiszen elválaszthatatlan a gödöllői kastély történetével, szeretett sok időt itt tölteni, az 1860-as években járt itt először. Ezekből az időszakokból milyen források vannak, utalnak arra, hogy itt egy igazi uralkodó arisztokrata hogyan töltötte a karácsonyt. Tehát mondjuk például teljesen másképp, mint Bécsben.
Igen, igen, így van. Egész pontosan 1866-ban járt itt először Erzsébet, akkor még csak egy budai kikocsizás alkalmával. A porosz-osztrák háborús elvesültjeit látogatta meg itt a kastély lovardájában berendezett hadikórházban, és aztán a következő esztendőben, 1867-ben sor került az osztrák-magyar kiegyezésre. Magyar állam főmétóságai pedig, tudván erről a látogatásról, illetve arról, hogy Erzsébetnek nagyon megtetszett akkor a kastély, de a nagy háború költségei miatt megvásárolni nem tudták azt. Erről levelek is szólnak, hogy Ferenc József határozottan jelezte, hogy olyan szemmel ne nézze meg felesége a kastélyt, mintha meg akarnák vásárolni, mert nagyon nagy kiadásokat, költségeket emésztett fel a porosz-osztrák háború. Erről a látogatásról tudva, illetve azoknak a kedvező adottságaiknak köszönhetően, hogy közel volt a főváros Buda, illetve a kastély körülvevő gödöllői dombság erdőkben vadban gazdag vidék, tehát az uralkodó pár kedvelésének, a vadászatoknak is kitűnő terepe volt. Mindezeknek az okoknak köszönhetően koronázási ajándékként Ferenc József, illetve Erzsébet használatába adták a koronázás után a kastélyt, és hát így 1867 őszétől kezdődött meg a királyi család egyre gyakoribb itt tartózkodása. Elsősorban a vadászidényhez igazodva a tavaszi, de különösen az őszi időszakokat, hónapokat töltötték itt. Ahogy az előbb említettem már, ez októbertől egészen januárig is elhúzódott. Ráadásul ebbe az időszakba Erzsébet királyné névnapja is beleesett, november 19, amelynek emlékére, illetve megünneplésére a helyiek, a település lakói egy nagyon szép gesztussal, fáklyás menettel köszöntötték Erzsébetet, illetve Erzsébet királyné születésnapja is beleesett az itt töltött időszakokba, amelyről tudjuk azt, hogy a kastély dísztermében állították a fenyőfát, és ott gyűlt össze a család, és ajándékokkal lepték meg egymást.
Hogyan zajlott a készülődés, illetve az előkészület a karácsonyra, ugye december, tehát az advent időszakáról milyen források vannak?
Tulajdonképpen, amit itt fontos említenünk, ez a legkisebb királyi gyermeknek, Mária Valériának a naplója, ahol a karácsonyra vonatkozó részekkel is találkozhatunk, illetve Festetics Máriának, a királyné egyik udvarhölgyének a naplója, aki folyamatosan Erzsébet kíséretében volt, és nem csak a európai utazásain is, hanem Budán és Gödöllőn is a királyné mellett volt, és ezekről az időszakokról is írt a naplójában, többek között a Gödöllőn töltött napokról is. Fontos volt az ajándékozás. Eleinte egyébként, amikor a 19. században a fenyőfaállítás hagyománya elterjed, természetesen, mint keresztény, tehát vallási ünnep a karácsonynak az ünneplése, és fokozatosan terjed el maga az ajándékozás. Elsősorban és eleinte a gyerekek megajándékozásáról volt szó, tehát erre helyezték eleinte a hangsúlyt, a lányok babákat, babaházakat, különböző játékokat kaptak, illetve az édességek ajándékozása is már igen korán elterjed. A fiúk pedig természetesen az ő érdeklődésüknek, az ő játékaikhoz kapcsolódó játékszereket, tehát bábukat, katonákat, játékfegyvereket, dobott kis lovaskatonákat, ólomkatonákat kaptak ajándékba. Később aztán a felnőttek ajándékozása is elterjed. Itt különösen a hölgyek esetében, amit fontos kiemelni, és erről Festetics Mária is ír a naplójában, hogy különböző ékszereket ajándékoztak egymásnak. Leírja például, hogy 1875-ben például egy nagyon szép gyémánt csillagot kap ajándékba a királynétól, illetve az édességek a felnőttek esetében is megjelennek, különleges bombonokkal ajándékozzák meg egymást.
bármilyen feljegyzés utal-e arra, hogy a napok hogyan teltek így az ünnepek alkalmával, tehát a 24, 25, 26-a, és hát ne felejtkezzünk el a menüről.
Igen, hát itt akár a 19. század második felében is, már a főváros egyesítésétől kezdve ugye Budapesten is, de itt a Gödöllői kastélyban is, a nagy arisztokrata családok esetében, illetve itt a királyi családdal kapcsolatban Gödöllőn ez a családnak a összejövetelét is jelentette. A nagy arisztokrata családoknál az évnek ezen a napján volt arra lehetőség, hogy akár a család távolabbi ágához tartozók is egy bizonyos kastélyban gyűjtek össze. Ez a család összetartását is jelképezte ez az ünnep. Itt Gödöllőn pedig elsősorban Erzsébet királyné és Ferenc József tartózkodott itt, valamint gyermekei Gizella Rudolf és Mária Valéria, de amikor ők már felnőttek és megházasodtak, akkor is volt arra példa, és ha megoldható volt, akkor természetesen már a 1870-es évek közepétől a gyors és kényelmes vonatközlekedést kihasználva Rudolf főherceg, illetve Gizella is karácsonyra ideérkeztek Gödöllőre, hogy szüleikkel együtt tölthessék ezt az ünnepet. Ami az étkezéseket illeti, az arisztokrata étkezéseket Magyarországon a 19. században, nem csak a karácsonyfa állítás, hanem a menünek a maihoz hasonló összeállítása is ebben az időszakban kezd elterjedni. Ismét a már említett bárót, Podmaniszki Figyest említeném, akit később, mivel a főváros közmunkatanácson elnöki tisztségét is betöltötte, és nagyon sokat köszönhet neki a fővárosa a kiépülésében. Budapest vőlegényeként is emlegették. Szintén ő írja le az emlékirataiban, hogy a rántott halnak, mint karácsonyi menünek a szokását a már említett édesanyja Dresdából hozza magával, hiszen először a szászoknál terjed el az, hogy rántott halat, rántott pontyot fogyasztanak karácsonykor az esti vacsora alkalmával. Innentől kezd ez meghazasodni Magyarországon is, illetve amik még jellemző ételek, az a töltött káposzta, valamint a pulykahúsból készített ételek, valamint a mákos, diós sütemények szintén a karácsonyhoz kapcsolódnak. A töltött káposzta jóval régebbre vezethető vissza, az már a honfoglaló magyarság idején is kedvelt ételek között szerepelt. A pulykáról viszont tudjuk azt, hogy a 15. században Mátyás király, illetve felesége Beatrix kezdik el elterjeszteni itt Magyarországon a pulykahús fogyasztását.
Az arisztokrata családok is milyen vallásosak, mennyire jellemző szenteste vagy az ünnep másnapján a templomba járás?
Igen, ez valóban a fontos hagyományok és szokások közé tartozott, hogy szintén amikor a család összegyűlt, akkor együtt vetek részt a misén, és ez nem csak a teljes család, hanem a szolgaszemélyzet is, tehát a cselédség is ilyenkor velük tartott, és ezt a karácsonykor is fontos megemlíteni, hogy például az arisztokraták család tagjai a családfő vezetésével, illetve saját köze által nem csak a családtagok kaptak ajándékot, hanem egy-egy apró figyelmességgel a szolgaszemélyzet, illetve a cselédség tagjait is megajándékozták. Tudunk például olyan történetekről, amikor vidéki kastélyokról, kúriák esetében szenteste napján bárói vagy grófi család tagjai végigjárják a környező falvak házait, és apró ajándékokat visznek az ott lakóknak, illetve, ahogy említettem, a szenteste napján pedig ahogy a család összegyűlik, megtörténik a szűk családi körben való ajándékozás, utána volt lehetőségük arra, hogy a cselédséget is meghívják karácsonyfához, és apró ajándékokkal lepték meg őket, azt is kiemelve, hogy munkájukkal elégedettek voltak, illetve remélve azt, hogy a következő éveket is a család szolgálatában eltöltik. Egy másik érdekes néhány éve napvilágot látott, illetve magyar kiadásban is megjelent emlékiratra hivatkoznék még Mary Elizabeth Stevensnek, egy angol származású nevelőnőnek az emlékiratára, aki az 1860-as évek közepén az Andrássy család szolgálatában állt, és édesanyjának, valamint nővérének írt leveleket. Ezekből nagyon fontos, érdekes információkat tudhatunk meg az Andrássy család ünnepi szokásairól, mindennapjairól. Ő írja ezt le, hogy ott is olvashatjuk, hogy ékszereket kaptak a hölgyek, brossokat, medálokat, fülbevalót, illetve édességeket, bombonokat is ajándékoztak, illetve nagyon szép gesztus volt még, és gyakran alkalmazták szintén a hölgyek esetében, nagyon nemes, drága anyagoknak az ajándékozását, tehát sejem, bársony anyagokat, ruhákhoz való anyagoknak az ajándékozását, vagy esetleg kendőt, sálat, szintén szokás volt így a karácsonyi ajándékok listájára felvenni.
a korábbi gondolatára utalnék vissza, amikor említette, hogy itt a kastélyban jellemző volt az, hogy akár a cselédeket, akár a szegényeket megajándékozták. Ez az adakozás, ez csak karácsonykor volt jellemző, vagy azért egész évben voltak ilyenek?
Érdekes módon ezek a szokások az ünnepekhez köthetők. Például a húsvét, illetve a karácsony, ami kiemelendő ezek közül. Ahogy említettem, megpróbálván ezzel a részben a szegény sorsú falubeli lakókat is segíteni, illetve egyfajta köszönet hálaképpen a szolgaszemélyzet, a cselédség éves munkáját is megköszönni így a karácsonyi ajándékokkal. Itt Gödöllő esetében például Mária Valériához kapcsolódik történet a királyi pár legkisebb, legfiatalabb gyermekéről, aki legtöbbet töltött itt Gödöllőn Erzsébet királynéval, akinek a kedvenc lánya volt, és ő volt az, akinél igazából a gyermeknevelést Erzsébet gyakorolhatta, hiszen idősebb gyermekeit, Gizellát, illetve Rudolfot Anyósa Zsófia nevelte. Itt Gödöllőn Mária Valériát magyarra is oktatták, és mivel Budán született, ezért magyar gyermeknek, vagy más néven Gödöllői király kisasszonyként is emlegették őt. Őróla tudjuk, hogy például süteményt, kekszet osztott a még gyermekkorában a korabeli gyermekeknek itt, tehát az ő saját korabeli, szintén 6-8 éves gödöllői gyermekeknek így kedveskedett, hogy kekszet adott.
Valóban ez érdekes, hogy Mária Valéria nevét nem először említi sem ön, sem én, hiszen ő töltötte itt a legtöbb idejét. Annak mi lehetett az oka, hogy mondjuk akár Gizella, akár Rudolf neveit annyit nem szerepel ez a neveltetésből eredendően, vagy miután már Erzsébet királyné megszerette Gödöllőt, ők már felnőtt korúak voltak?
Igen, hát ők korábban születtek. Gizella 1856-ban, míg Rudolf 2 évvel később. A gyermekkorukat, ahogy említettem, elsősorban nagymamájuk Erzsébet anyósatár Zsófia főhercegnő határozta meg, aki nem hagyta, hogy Erzsébet nevelhesse a első 2 gyermekét. És az ő gyerekkoruk elsősorban a Bécsi udvarban telt, már csak azért is, mert 1867 őszétől jön először hosszabb itt tartózkodásra a uralkodó pár. Ekkor Gizella már elmúlt 10 éves, Rudolf pedig 9 esztendős, tehát a kisgyermekkor, az a 6-8 éves gyermekkori időszak, amit említettem Mária Valériánál, az már eltelt az első 2 gyermek esetében. Egyre nagyobbak lettek. Ha ilyen gyermekkori történet nem is kapcsolódik Gizellához vagy Rudolfhoz, de a trónörökös esetében tudjuk azt, hogy ő is több dolgot, több tantárgyat is tanult itt Gödöllőn, illetve magyarból, illetve magyar történelemmel itt Gödöllőn vizsgázott is, úgyhogy a tanulmányokhoz kapcsolódóan fontos szerepe volt a gödöllői tartózkodásnak.
Ferenc József neve most keveset hangzott el a beszélgetésben, tehát főleg ugye a mi családtagokról volt szó. Amikor arról beszélünk, hogy a család itt töltötte a karácsonyt, akkor Ferenc József is mindig itt volt velük?
Igen, az esetek nagy többségében itt volt, hiszen, ahogy említettem, nagyon fontos volt a család minden tagjának a megjelenése, illetve a család összetartozását szimbolizálta, hogy az ünnepet, a karácsonyt együtt töltötték. Az év más részében volt arra mód, hogy Erzsébet több hetet is itt töltött, vagy akár több hónapot, míg Ferenc József 1-2 hétre visszautazott Bécsbe az államügyek intézése miatt. Az 1870-es évek második felétől ez már könnyebb volt, amikor vasúthálózat kiépítésével, illetve itt Gödöllőn is a királyi váróterem megépülésével már egyszerűbben, gyorsabban tudtak a fővárosból, Budapestről Gödöllőre utazni, tehát elsősorban őt az államügyek szólították el, és amiatt töltött kevesebb időt itt Gödöllőn, de természetesen a legfontosabb vadászatokon, falkavadászatokon ő is részt vett. Az ő jelenlétében és vezetésével kezdődtek meg ezek a vadászatok, amelyekre külön meghívót is készítettek, és a környékbeli arisztokrata családok jeles képviselőit is meghívták ezekre a nagyon fontos és kedvelt társasági alkalmakra.
És akkor az ünnepek után, még szintén egy ugye hidegebb téli időszak, tehát a vadászaton kívül a benti különféle játékoknak, szokásoknak lehetett hódolni, de a szilveszterről is azért egy pár szót említsünk, mennyire volt az új év búcsúztatásnak hagyománya.
Igazából ez is a 19. században terjed el egyfajta számvetéssel, hogy hogyan is telt ez az év, és reményekkel tele, hogy a következő év vagy legalább ilyen jó lesz, vagy még jobb lesz, hogyha valami olyan esemény történt, ami azt az évet beárnyékolta, akár egy háború, vagy egy haláleset, ami miatt bizonyos évet vagy esztendőket maguk mögött szerettek volna tudni. Itt Gödöllőn az itt tartózkodások az új év első napraira is áttolódtak, tehát a szilvesztert, az új évet is itt töltötték, és aztán január 1.-2. hetében utaztak aztán vissza Pécsbe. A 19. század második felében terjedtek el egyébként az arisztokrácia, illetve a polgárság körében is az újévi köszöntők, az újévi mulatságok, illetve az újévi verseknek az írása, illetve ezeknek a köszöntőknek a hagyománya, illetve bevezetése.
Uralkodó királyi családon túl, ahogy jól vettem ki a szavaiból, a kastély második fénykora az ő idejükre tehető. Halálok után, illetve hát ugye Erzsébet királynő 1898-ban ugye egy sajnálatos merénylet áldozata lett. Utána most akár Mária Valériáról beszélünk, aki időközben felcseperedik, akár a későbbi uralkodó családok hogyan őrizték itt a karácsonyi hagyományokat.
A királyné halála után mind a családtagok, mind Ferenc József is már ritkábban érkezett Gödöllőre. A vadászatok, az őszi vadászatok még fontosak voltak, de olyan több hetes, sőt több hónapos itt töltött időszakra már nem volt példa, mint Erzsébet királyné életében. Az 1910-es évek elején járt itt Ferenc József utoljára, de jól látható, hogy felesége halála után egyre ritkulnak ezek a gödöllői látogatások, és egyre inkább csak egy-egy fontos vadászatra korlátozódnak az a bensőséges, nyugodt családi élet, amely a Erzsébet királyné életében itt a gödöllői kastélyt jellemezte, az ő halálával megszűnt, és Ferenc József is inkább Bécsben, Bádisülben tartózkodott. Tulajdonképpen innentől kezdve már a karácsony sem tartozott azon ünnepek közé, amelyet itt Gödöllőn ünnepeltek volna, hanem az októberi, novemberi vadászatokat követően már visszautaztak a bécsi udvarba.
És a későbbi uralkodóról, tehát akár IV. Károlyról és feleségéről, Zitáról beszélünk, vagy egyáltalán kikről beszélhetünk még itt a gödöllői kastély történeteiben?
Igen, a Ferenc József halála után utódja IV. Károly lett, akit 1916. december legvégén koronáztak magyar királlyá, feleségét, Zitát pedig királynévá. Ők néhány alkalommal jártak csak itt Gödöllőn, Károly egy-egy vadászat alkalmával. Hosszabb néhány hetes pihenésre 1914 őszén, októberében érkeztek ide Gödöllőre. Ez azonban egészen másképp alakult, mint ahogy ők eltervezték, hiszen az első világháború végét érték ekkor meg, és a családot itt érte a osztrák-magyar monarchia összeomlásának híre. A fiatal uralkodó semmit nem tehetett ennek elkerülése érdekében. Gödöllőn kapja a hírt, egészen pontosan Károlyi Mihály hozza a hírt az uralkodónak, hogy a Magyar Nemzeti Tanács megalakult, és Károlynak, illetve feleségének, Zitának sürgősen el kell hagyni a Gödöllőt. Október 26-án már vissza is utaztak Bécsbe, olyan gyorsan, hogy a gyerekeket ekkor még itt hagyják, reménykednek abban, hogy néhány nap múlva, amikor a helyzet rendeződik, akkor vissza tudnak jönni gyermekeikért, a legidősebb Otto trónörökös, illetve testvérei tehát még itt maradnak, és néhány nappal később a Mária Vesnői kegytemplomban még együtt imádkoznak magyarul az üdvözlégyet, a mi atyánkot, a Historia Domus tanúsága szerint magyar nyelven imádkozzák, de 29-én már, mikor tudni lehetett, hogy nem tudnak visszatérni szüleik, akkor őket is menekíteni kellett az országból, és a kísérő személyzet segítségével őket is visszaviszik Bécsbe, és elhagyják Gödöllőt. A két világháború közötti időszakban egészen pontosan 1920-tól aztán a Horthy család, a kormányzói család rezidenciájaként, nyári pihenőkastélyaként szolgálta a gödöllői kastély. Ez egy részben a vadászatok, illetve egyéb ünnepi események miatt hasonló a királyi időszakához a kastélynak, de több fontos szokás, illetve például a berendezés tekintetében jóval eltér attól, hiszen gyakorlatilag nem egy fényűző uralkodói berendezésről, Gödöllőn töltött napokról beszélhetünk a Horthy család tekintetében, hanem mind a berendezés alapján egy elsősorban nem a fényűzésre, hanem a kényelemre törekedtek, és egy nagyon elegáns, jó színvonalú, de polgárinak mondhatnánk azt a berendezést is, illetve azt az életvitelt, amelyet itt Gödöllőn folytatnak, nem csak kormányzói rezidenciaként, hanem tiszti üdülőként is szolgál egyébként a kastély, és amellett, hogy pihenésre, illetve a vadászatok megrendezésére is sor kerül az 1920-as, 30-as években, nagyon fontos diplomáciai tárgyalások színhelye is lesz ekkor az épület. Hát elsősorban Budapest esetében nem említettem még, hogy Pesten a Városháza, illetve a belvárosi templom körüli részen rendezték az első adventi vásárokat, ahol különböző gyerekjátékokat lehetett kapni, hiszen eleinte csak a gyermekek kaptak ajándékot, illetve minden olyan élelmiszert, amelyek a karácsonyi menühöz szükségesek voltak. itt állították fel a kofák is a standjaikat, és diót, almát és különböző gyümölcsöket árultak. Eleinte egyébként ezekkel díszítették a fenyőfákat, később terjed majd el a díszeknek, az angyaloknak, és a különböző csillogó és drágább díszeknek a használata a fenyőfák díszítésekor. Eleinte hagyomány szerint a családfő volt az, aki feldíszítette a fenyőfát, későbbenben már többen is a családtagok közül segítségére voltak, és este 6 óra körül csengő hangjára vonulhatott be az egész család, elsősorban ugye a gyermekek nagy örömére a fenyőfához, és ott az alatt helyezték el az ajándékokat, ahol mindenki megtalálhatta a magának szóló ajándékot. Érdekes hagyomány és egy különleges dolog, egy fényképfelvétel, amely Habsburg Frigyes főhercegnek a fényképalbumában maradt fenn, az ő pozsonyi palotájából egy karácsonyi fényképfelvételen azt láthatjuk, ahogy kisgyerekek, fiúk, lányok állnak a képen, és több fenyőfát is láthatunk ezen a fényképen. Nagy valószínűséggel a lányoknak és a fiúknak külön-külön fenyőfája volt a család szokása szerint, és így a lányoknak és a fiúknak szóló külön-külön ajándékokat, játékokat a két különböző fa alá helyezték el. A fenyőfa vásárlás is Budapesten már itt az említett Pesti Városháza előtti térhez, illetve a Dunaparthoz kapcsolódik, ahol korabeli leírások szerint a rengeteg fenyőfa eladása szánt fenyőfa felállításával kárpáti tájjá változott ekkora a Dunapart, sőt, amikor olyan hidegek voltak, hogy a Duna is befagyott, akkor fűrészporral felszórták a parthoz közeli szakaszt, és ott állították fel ezeket a eladásra kínált fenyőfákat. A fenyőfa állítással természetesen fokozatosan terjed el aztán a ezekhez tartozó kiegészítőknek is a eladás, illetve a bevezetése. Arra gondolok, hogy fokozatosan aztán a különböző anyagokból, fából, illetve később már fémből készülő fenyőfatartókat is kínáltak ezek az árusok, és egy különleges adventi hangulat, vásári hangulat alakult ekkor ki a fővárosnak a pesti Dunaparti részén.
Kedves hallgatóink, elhangzott összeállításunkban a 19.-20. századi magyar arisztokrácia karácsonyáról dr. Papházi Jánossal, a Gödöllői Királyi Kastély múzeumi osztályvezetőjével beszélgettünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett nevében is a műsor szerkesztője Klész Beáta.